Mai alapigénk a Filippi beliekhez írt levél végén van megírva, és talán furcsa lehet, hogy így belevágunk egy levélnek a közepébe, nyáron, ahogyan nincsen ige hirdetés sorozatunk, amit éppen az ige hirdető szívére helyez az Úr, az alapján van az ige hirdetésünk, és így van most előttünk a Filippi levél, amiről azt fontos tudnunk, hogy Pál apostol fogságban írja ezt a levelet. Fogságban, kilátástalan helyzetben, adományokból élve, és ahogyan hálát ad azért, hogy adományokat kapott a gyülekezettől, eközben írja a következő sorokat, eközben tesz bizonyságot arról, hogy milyen is a mi Istenünk. Így olvasom a Filippi levél 4. részének 19. versét, ami az ige hirdetésünk alapigéje. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel, a Krisztus Jézusban. Szeretett testvérem, mit csinálnál, hogyha kifognád az aranyhalat? Tegyük fel, hogy aranyhal talán ismerős a mese, három kívánságod lehet, de inkább egyszerűsítsük le, csak egyetlen egy kívánság. Mi lenne az első kívánságod? Valószínűleg az első gondolataink, amink eszünkbe jutnak, a szükségeinkről szólnak, a vágyainkról, talán a biztonságról is, valami, ahogyan biztosíthatom a jövőmet. Az is lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek az első gondolat, ami eszébe jut, az nem saját magáról szól, hanem a gyerekekről, az unokákról, a párjukról, egy távoli szerettükről. Valakinek legyen jó. Ha tippelnem kéne, akkor egyikünk sem lenne, vagy nagyon kevesen lennénk, akik azt mondanánk, hogy kifogtuk az aranyhalat, és visszadobjuk, hogy bocsi, nekem nincs kérésem, megvan mindenem, inkább menj valaki máshoz. Azért, mert hogy alapvetően úgy működünk, ezt úgy fogalmazták meg filozófusok a múlt században, hogy az ember hiánylény, hogy az ember keres valamit, és az ember sokszor a hiányaiból kommunikál, és ezekre tud fókuszálni. És azért hozom ezt ide, mert hogy általában még meg is próbáljuk behatárolni, hogy éppen mire van szükségünk. Viszont sokszor talán nem tudunk túllátni a felszínen, testvérek. Sokszor talán a hétköznapi boldoguláshoz szükséges dolgokra gondolnánk, de hogy mi van ezen túl, azt már nem biztos, hogy van időnk, vagy van mélységünk felfedezni. És így van előttünk a mai alapigénk, hogy bárhogy is lennénk, bárhogy is vélekednénk a szükségeinkről, azt mondja Pál apostol, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Azt adja tehát elénk az ige, és erről a két dologról fogunk beszélni, hogy az Isten először is ismeri a szükségünket, másodszor pedig betölti azokat. Ezt nézzük meg most részletesebben. Először tehát Isten ismeri a szükségünket. Hogyha valakit ismerünk, az aktív jelenlétet feltételez. Azt tudom ismerni, akivel van kapcsolatom, hogyha jelen vagyunk egymás életében. És hogy ez hogyan néz ki a mindenható Istennel, a 139. Zsoltár tesz erről bizonyságot. Azt írja, hogy ahogyan anyánk méhében formálódtunk, az Isten ott volt. Az Isten pontosan ismer, mert ő alkotta a veséinket. Ő formált. Olyan Istenünk van tehát, akinél mélyebben és alaposabban nem ismer senki. Tudja azt a részedet, amit talán rejtegetsz magad elől is. Tudja azt a részedet, amit senkinek nem mutatsz meg. Legyen az testi vagy lelki. Ismer minket az Isten, és ezért beszélhetünk egyáltalán arról, hogy tudja azt is, hogy mire van szükségünk. Hogy ne ismerné azt, hogy mire van szükségünk akkor, amikor ő alkotott. Ő tudja, hogy miért olyannak teremtett. Nem tudom, voltatok-e már úgy testvérek, hogy jártatok a tükör előtt, és az volt a gondolatotok, hogy miért lettem én ilyen. Mennyivel jobb lenne egy kicsit más, hogy akár külső, akár belső. Ugye a klasszikus gyerekek az iskolában, a szeplősök szeplő nélküliek akarnak lenni, akinek göndör a haja az egyenesíti, akinek egyenes az göndöríti. Miért lettünk mi ilyenek? Viszont ha egyel tovább megyünk, az Isten ismer, ismeri a kihívásainkat is, azzal, ahogyan vagyunk, és ez az ismeret az ő szeretetéből fakad. Mert hogy a mindenható Isten szereti az embert, És ennek a szeretetnek van jele, még pedig az a jele, hogy jelen van az gondviselésével a világban. Azért fontos ez, mert amikor arról beszélünk, hogy mire van szükségünk, hogy az Isten hogyan tölti be a szükségünket, akkor láthatjuk, hogy ő ismer és szeret. A Heidelbergi K.T. úgy fogalmaz, hogy hogyan van jelen Isten a gondviselésével, hogy úgy igazgatja a világot, hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jő. Ha valaki kikeresni, ez a Heidelbergi K.T. 27. kérdésére adott felelet. Látjuk tehát, hogy ellentét párokat állít a hitvallásunk egymás mellé. És azt mondja el, hogy az Isten úgy gondoskodik a világról, hogy ő adja az egészséget és a betegséget, hogy ő adja az ételt és az italt, hogy ő adja az esőt és az aszályt. Mindent az ő kezéből vehetünk el, testvérek. Mert hogy jelen van a világban, és gondoskodik. Úgy gondoskodik, hogy azokat a természeti rendeket, amiket ő belehelyezett a világba, azt fenntartja. Hogy miről beszél ez számunkra? Mert hogy mi közünk van ahhoz, hogy mi van az esővel és az asszállyal, bár azt hiszem, hogy azért most érezzük az esőnek a hiányát, vagy azt, hogy talán nem volt elég a tegnapi eső. De egy kicsit közelebb lépve ehhez az üzenethez, arról beszél nekünk a hitvallás és az ige is, hogy az Isten jelen van a világban, és van hatalma az egész mindenséget kormányozni. Viszont ha itt állnánk meg, akkor ez azt hiszem, hogy elég távoli lenne tőlünk. És ezért fontos azt látni, hogy hogyan kapcsolódik ez a személyes életünkhöz. Ugyanis a jelenlétéből és abból, hogy az Isten ismer és szeret, az fakad, hogy személyesen, egyen-egyenként is gondoskodik rólunk. Ennek volt példája a felolvasott lekciónk, ahogyan gondoskodott arról az asszonyról is a csodán keresztül. És figyeljük csak meg, adott volt ott az az asszony, és mi történt a történetben? Az asszonynak fellépett a szüksége, el kell adni a gyerekeit, anyagi bizonytalanságban vannak, elszegényedtek, hiszen özvegy, a lét bizonytalanság szélére sodródtak. És az asszony, ahogyan Isten emberéhez fordul, és ezen keresztül kéri az Isten segítségét, először is hitből lépnie kell, mert hogy össze kell gyűjteni a korsókat, akkor, amikor még jele sincs annak, hogy az Úr csodát fog tenni. Viszont ahogyan ezt hitből meglépi, megkapja az Isten által elrendelt segítséget. És figyeljük csak meg, az Úr éppen annyit adott, amennyire szüksége volt ennek az asszonynak. És ahogyan ott munkálkodott ennek az asszonynak az életében, mi, akik már Krisztust ismerő emberek vagyunk, azt is láthatjuk, hogy nem elég, hogy az Isten betölti a szükségünket, de a legeslegnagyobb szükséget, ami csak van, a fiában már betöltötte azzal, hogy az életét adta értünk. Hogy miről szól ez, testvérek? Miről szól az evangélium itt és most a szükségeink kapcsán? Arról, hogy talán úgy ülünk most itt, mint akik tudnak aggódni, hogyha a személyes életünkre nézünk, vagy ha a világunk állapotát nézzük, lehet aggodalom a szívünkben, a jövőt illetően. És ez teljesen normális, mert híreket hallva, előre tekintve teljesen normális az, hogy elbizonytalanodunk. Viszont emellé az emberi élményünk mellé oda tehetjük az isteni valóságot, hogy az Isten be fogja tölteni minden szükségünket a Krisztus Jézusban, az ő dicsősége szerint. Mit jelent az, hogy a Krisztus Jézusban? Azt, hogy minden szükségünk felett Krisztus már az életét adta értünk, és aki ezt hittel elfogadja, akinek Krisztusban van hite, annak új élete van, és az gondolkodhat mennyei távlatokban. És testvérek, akárhogy is legyünk most, az örökké valóságban már nem lesz hiányunk. Bízhatunk így az örök életben, és abban, hogy az Isten jót készített. Ott már nem lesz fájdalom, ott már nem azon fog múlni a napi teljesítményünk, hogy meleg van vagy hideg van. Nem leszünk kitéve a front hatásának. nem leszünk kitéve az egészségünknek, az anyagi javaknak. Egyszer mindez, amiben most vagyunk, és amitől sóhajtozik és szenved a világunk, és amitől sóhajtozunk és szenvedünk mi is, el fog múlni, és az Isten helyreállít. És ez az, ami felemelheti a tekintetünket. Amikor az a kérdésünk, hogy Isten hogyan ismeri a szükségünket, úgy ismeri, mint aki látja a mi napi valóságunkat, és mellénk lép mindebben. A fiában egészen valóságosan élte ennek a földi világnak minden nyomorúságát, testvérek. Nem ismeretlen számára a szenvedésünk, de mellé teszi a mennyei távlatot is. És ezzel felemeli a tekintetünket. Mert hogy úgy lehetünk itt ebben a földi világban, hogy már az örökké valóságban bízunk. És az Isten már most ennek a tükrében bánik velünk, és ennek a reménységét adja nekünk. Mert hogy végső soron az ő gondoskodásának a lényege és a célja az, hogy üdvösségre jussunk. Testvérem, több tehát a földi élet a javaknál. Nem tudom, hogy mit kérnél az aranyhaltól, de az Isten többet és nagyobbat akar adni. A kapcsolatot saját magával, és az örök életet. A kérdés az, hogy hogyan tekintesz most magadra? Mik azok a szükségeid, amik a leghangosabbak? Mi az, amire talán úgy tekintesz, mint ami biztosan nem fog betöltődni? Mert hogy bármi is legyen most előttünk, szól a mai igénk, hogy egyrészt az üdvösség valóság, másrészt az Isten be tudja tölteni a szükségünket. Látjuk tehát, hogy ismeri az Isten azt, hogy mire van szükségünk. Ismeri, mert ő alkotott. Ismeri, mert gondot visel a teremtett világról, és ismeri, mert ő szeret. És így van előtte a mi életünk naponként. A másik kérdésünk, ami előttünk van, hogy akkor hogyan tölti be a szükségünket. Mert hogy az örök életbe vetett reménységből kenyeret nem tudunk venni valószínűleg a boltban. Hogyan tölti be akkor mégis az Isten a szükségünket? Az első, ami fontos, az az, hogy van rá hatalma. Van hatalma arra, hogy cselekedjen, és cselekszi is. Azt olvastuk az igében, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Van tehát gazdagsága a Krisztus Jézusban, van tehát hatalma arra, hogy betöltse azt, amire szükségünk van, hogy gondoskodjon rólunk. És ez egy ígéret számunkra. Ígéret arra, hogy aki vele él, annak az életének nem marad passzív szemlélője a mindenható Isten. Azért nem marad passzív szemlélője, mert a fiában egészen személyes kapcsolatra hív. És testvérek, ahogyan mondtuk ezeket az igéket, a Filippi levélben egy olyan ember írja, aki éppen börtönben van. És Pál apostolt éppen csak meg nem ölték az Istenért, de egyébként ahhoz is közel járt. És úgy tudja leírni ezeket a sorokat. Azzal a hittel és azzal a reménységgel ő, aki egyébként mindenféle üldözést kiállt már az Istenért. Így tud beszélni arról, hogy az Isten be fogja tölteni minden szükségünket. Nem talán, nem lehet, hogy, és nem akkor, hogyha jól tudunk viselkedni, vagy hogyha meg tudunk neki felelni. Nem. Egyedül Krisztus érdeméért. Egyedül azért, mert ő már elvégzett mindent értünk. Hogyan tölti tehát be a szükségünket úgy, hogy aktívan jelen van az életünkben? És hogy mire hív minket mindez? Hitre. Ahogyan az asszonynak a felolvasott lekcióban el kellett kérnie azokat a korsókat, ugyanígy hív minket az Isten arra, hogy hittel lépjünk az ő útján. Talán úgy ülünk most itt néhányan, mint akik lehetetlennek látják a következő lépést, ami előttük van. Talán elfogyott már az erőnk. Az is lehet, hogy kiábrándultunk ebből az egészből. Hív megújulásra a mai igénk. Hív arra, hogy újra bízzunk az Istenben. És itt léphetünk tovább, mert hogy aggodalom helyett bizalomra hív. Egyszer hallottam egy fiatal férfinek a bizonyságtételét, aki a 2008-as világválság idején elvesztette a munkáját, top vállalkozó volt, milliókat keresett, és aztán egyik napról a másikra meg kellett szüntetnie a vállalkozását, megszűnt a bevétele, korábban szellemi munkából élt, és ahhoz volt hozzászokva, hogy ő mondja meg másoknak, hogy mit csináljanak, el kellett bocsátaniuk az alkalmazottaikat. És egyik napról a másikra ott állt, hogy nemhogy azt a magas életszínvonalat nem tudja biztosítani a családjának, amit eddig éltek, de egyáltalán a létük lett bizonytalan. Viszont mindeközben egyébként keresztény közösséghez tartoztak, ahol hallotta napról napra, hétről hétre az Isten igéjét. És ahogyan kereste a lehetőségeket, az jött elé, hogy ő parkoló őrnek tudott elmenni. És parkoló őrként tudta újrakezdeni az életét. És ez a parkoló őrség egészen más volt, mint amit eddig csinált, mert hogy már neki mondták meg, hogy mit csináljon. Fizikai munkát kellett végeznie, hiszen mennie kellett az utcákon, és ellenőriznie az autóknak a bilétáit. Viszont úgy tudott erről beszélni, erről az időszakról az életében, és egyébként hosszú éveken keresztül ebben a szakmában maradt, már akkor, amikor újra tudta volna indítani a vállalkozását is. Úgy tudott erről beszélni, hogy azért tudta meghozni ezt a lépést, a kétségbeesés helyett, akkor, amikor ott álltak a bizonytalanságban, hogy mit csináljanak. Azért tudta megragadni ezt a lehetőséget, ami talán sokkal kevesebb volt, mint korábban, ami egészen más volt, mint korábban. Mert hogy végig abban bízott, hogy az Isten gondot visel. Tudott bízni abban, hogy akik az Istenben bíznak, azoknak semmi sem hiányozhat. És így meg tudta ragadni a lehetőséget. Azt, ami talán elsőre nem volt kézenfekvő. Azt, amire talán azt mondanánk, hogy hát bolond. Hát mégis mit gondol? Ki menne el vállalkozóból parkolóőrnek? Neki ez nem okozott nehézséget, és azért nem, mert az Istenben bízott, és tőle vette el ezt a lehetőséget. Hitre és aggodalom helyett tehát bizalomra hív minket az ige. És arra hív, hogy merjük látni a szükségünket. Mert hogy az a, hát talán jó hírem van, hogyha úgy érezzük, hogy valamire szükségünk van, akkor az az életnek a jele. Mert hogy sokszor már a lemondásnak, amikor már nem merek bízni, amikor már nem merek kérni sem az Istentől, az a lemondásnak, a megfásulásnak, a megkeményedésnek a jele. Így tehát, hogyha látjuk azt, hogyha vannak vágyaink, hogyha vannak céljaink, az az életnek a jele, és ezeknek van helye az Istennél. Az a kérdés csak, hogy hogyan visszük ezeket elé. Az a kérdés csak, hogy látjuk-e, hogy mindezek mögött van valaki nálunk hatalmasabb, aki cselekszik, és akihez vihetjük. És így hív minket az ige arra, hogy menjünk az Istenhez a szükségeinkkel. Az jutott eszembe, hogy amikor nehézségem adódott, még amikor a szüleimmel laktak, de egyébként ez megmaradt csak telefonos verzióban a mai napig, van egy jellegzetes hangom, ahogy felhívom a szüleimet. Anyát is és apát is meg tudom szólítani ezen a jellegzetes hangon, hogy anya, apa, és csak az a kérdés, hogy jó, hova menjünk. Mert hogyha valamire szüksége van a gyereknek, akkor ő így felhívja a szüleit, és jönnek. Vagy legalábbis nekem hálás vagyok azért, hogy adott ilyen lehetőség, és tudom azt, hogy ez nem mindig adódik így, hogy mindig van hova nyúlnunk. És talán ezért nehéz lehet is hallgatni azt, ahogyan arról beszélünk, hogy az Isten gondoskodik. Mert talán nem ezt élted meg, testvérem, eddig az életedben. Talán nem úgy nőttél fel, hogy valaki gondoskodik rólad. De hadd szóljon most az Istennek a helyreállító szava, hogy ő mégis gondoskodik, hogy ő át tudja írni ezeket a sebeket, és ezért van helye a szükségünknek nála. Ezért lehetsz őszinte vele, és lehetsz őszinte így talán először saját magaddal. Mert hogy az lenne a másik véglet, hogyha kivonódnánk a saját életünkből, vagy fatalista módon élnénk, és azt mondanánk, hogy a sorsunk úgyis meg van pecsételve, akkor tök mindegy, hogy mit csinálunk. Vagy egyszerűen csak lemondanánk mindenről, hiszen keresztény emberként Krisztus az egyetlen. De testvérek, lehetünk szabadok arra, hogy a szükségeinket kommunikáljuk az Istennek. Mert hogy hisszük azt, hogy ő meghallgatja. Valaki erre azt mondta egyszer, hogy az Isten minden imát meghallgat, néha igennel felel, néha nemmel, és néha azt mondja, hogy hát te most biztosan viccelsz. De emögött annak a bátorítása van, hogy az Isten meghallgat. Nála van helye a szükségünknek. Mert hogy utána ebből tud velünk dolgozni. Utána ebből lehet aktív kapcsolat, ebből lehet mozdulás és épülés az életünkben. És eddig arról hallottunk, hogy hogyan szólít meg, hogyan gondoskodik az Isten a világról, hogyan gondoskodik ezen belül rólunk, és hogy ez hogyan szólít meg személyesen minket. Hív hitre, hív bizalomra, és adja a reménységet Krisztusért. Viszont gyülekezeti közösségként vagyunk együtt, és az a jó hírünk van, hogy egymás felé fordulásra is hív minket ez az ige. A szövegkörnyezetből ajánlom, hogy esetleg olvassuk el otthon, az egész Filippi levél egyébként nem olyan hosszú, de a negyedik rész arról szól, hogy Pál hálát ad a gyülekezetnek, amiért gondoskodnak róla a fogságában, és amiért segítenek neki. És hogyha így látjuk ezt az igét, és így olvassuk azt, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, akkor úgy olvashatjuk ezeket a sorokat, mint ami az adakozónak szól. Az adakozónak azt mondja, hogy be fogja tölteni az Isten minden szükségünket. Így tehát ígéretünk van arra, hogy semmilyen adomány soha nem fogja szegényebbé tenni azt, aki adja. Hanem a példabeszédek azt mondja, hogy az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Így hív minket az ige arra, hogy olyan közösség legyünk, akik tudnak reagálni egymás szükségére, akik tudnak kérni, tudnak elfogadni, és tudnak adni is. Így van diakóniai szolgálat a gyülekezetünkben egyébként. Így igyekszünk kifelé is nyitni, de befelé, a saját közösségünk felé is szolgálni. Hogyha valakit ez érdekel, akkor bővebben tájékozódhatunk erről. Hogyha Isten lelke most arra indít, hogy így forduljunk oda egymáshoz, akkor ezt megtehetjük. Azzal a reménységgel, hogy az Isten betölti a szükségünket, és ebben lehetünk eszközei a másik életében. Viszont az is fontos, hogy ez nem ilyen biznisz szemléletre hív, testvérek, hogy akkor, ha én adok itt, akkor az Isten talán betölti azt a szükségemet onnan, és akkor egy ilyen cserekereskedelemmel megoldjuk az életemet. Hanem arra hív az ige, hogy szabad lélekkel, ahogyan az Isten lelke indít, azt keressük imádságban. Azt keressük a csendességünkben, és így forduljunk oda egymás felé. És így lehet az, hogy egymás felé forduló közösséggé válunk. Összefoglalva igénk üzenetét, két fókusz volt előttünk, a mai délelőttünk. Egyfelől az, hogy az Isten ismeri a szükségünket. Ismeri, mert ő teremtett. Ismeri, mert gondot visel az egész világról. Ismeri, mert szeret, és a fiában az életét adja értünk. A másik pedig, ami előttünk van, hogy ismeri és be is tölti a szükségünket. És ez hív minket hitre, hív bizalomra, és előttünk van az asszony példája az olajjal, hogy az Isten valóban betölti a szükségünket, mehetünk elé, és élhetjük meg vele a hiányainkat is, és utána hálaadással megélhetjük vele azt, ahogyan betölti ezeket. És mindezek felett azt is láthatjuk, hogy amire valóban szükségünk van, a napi szükségleteinken túlmutatva, az Krisztus. És Krisztusra nézve már minden szükségünk el van pecsételve, és így hív minket az ige arra, hogy Krisztussal éljük a mindennapjainkat. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a te hűségedért, amivel gondot viselsz erről a világról, és benne rólunk is. Köszönjük, hogy te akartál minket. Köszönjük, hogy így gondoskodsz rólunk, és így van helye a szükségünknek nálad. Szeretnénk most eléd tenni azt, hogy ebben annyi akadály gördül elénk. Annyiszor nehéz elmondani neked, hogy mi az, ami nyomaszt. Annyiszor nehéz hozzád jönni. Annyiszor hangosabb minden más, ami elhitetné velünk, hogy te nem tudsz segíteni. annyiszor erősebbek a sebeink. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy Te mindezt a megtörtséget már elhordoztad. És köszönjük azt, hogy így lehet benned új életünk. Vágyunk erre az új életre, és vágyunk a megújulást a Te benned. Így kérünk, hogy újíts meg minket, újítsd meg az életünket, gyógyítsd a kapcsolatainkat. Így építsd ezt a közösséget, hogy tudjunk egymás felé forduló közösség lenni, és kifelé forduló közösség is lenni. Így kérünk, hogy Te mutasd meg, hogy mi a célod velünk ezen a lakótelepen. Így kérünk, hogy a Te szent lelkeddel szólítsd meg azokat, akik még nem hallottak rólad, és ha kedves az neked, akkor használj minket ebben eszközöttként. És szeretnénk elé tenni a hétköznapi szükségleteinket is, a pihenést. Köszönjük azt, hogy van lehetőségünk erre. Kérünk, hogy akik megfáradtak, azokat Te pihentesd meg. Hogy akik nehezen vannak, azokat Te újítsd meg. Akik gyászt hordoznak, Te lépj oda melléjük, Te légy a vigasztalójuk. Köszönjük, hogy bármiben legyünk, és hívhatunk Téged segítségül. És köszönjük, hogy bízhatunk abban, és ígéretünk van arra, hogy Te meghallgatsz. Így jövünk eléd, Úr Jézus, a tőle tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.